Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zugló hangja. Műsorunkon először az Éles szín bemutatja című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Éles Bélát, az Éles szín rendezőjét, igazgatóját. Annak apropóján, hogy a Zuglói Civilházban 2017. április 28-án pénteken kerül bemutatásra a Nagy ékszerész című darab. Először egy kicsit kezdjük messzebbről. Az Éles szín gyakorlatilag az egyetlen olyan köldök zsinór, ami Zuglót, a harmadik legnagyobb kerületét Budapestnek összeköti a színházi élettel. Úgyhogy az Éles szín az, amik elhozza ide ezt az élményt, ezt a lehetőséget mindazoknak, akik Zuglóban színházra vágynak.
És mi meg nagyon hálásak vagyunk ahhoz, hogy befogadtatok minket, és havi egy alkalommal reméljük a jövőben talán több napon is fogunk tudni játszani itt a Civilházban. Az Éles színről röviden, mert bár a nézőinkkel az előadásaink kapcsán személyesen is mindig módon van beszélgetni, és a közeljövőben szeretnénk úgy folytatni majd ezeket a beszélgetéseket, hogy mintegy 30 fő, 30 látogató az, aki konkrétan címet, nevet, telefont, e-mailt adott, hogy érdekelné, ha megalakítjuk a Zuglói Színház barátok körét. Ez erre hamarosan sor kerül, és most pedig magáról az Éles színről. Az Éles szín hivatalosan közéleti feladatokat is magára vállaló magánszínház, így szerepel a székbírósági bejegyzésben, és hivatali megfogalmazáson túl pedig a Budaörsi Játékszín társulatából alakult magánszínház, amely elsősorban szórakoztató darabokat játszik, de olyan szórakoztató darabokat, amelyek mondani valóját, magát a darabválasztást úgy építjük fel, hogy a gyarlóságainkat és nem utolsó sorban a közéleti, fogalmazzunk így, nem élesen, hanem tompán, egyenetlenségeinket is azért kipécézi, kirakja, szemlélhetővé teszi, vagy próbáljuk meg így tenni. A Nagy ékszerészt ebben a folyamatban azért választottam, egyébként már régen félre volt téve legalább 10 éve a játszható darabok polcára a dolgozószobámban, és úgy éreztem, hogy most nagyon aktuális az, hogy ha egy tőkés, egy jó pénzű ember a játék szenvedélyeitől vezérelve leépíti, leapasztja, lepusztítja a vállalkozását, és egy betörőben látja a reményt, mint olyan személyben, aki megfelelő pénzzel rendelkezik, és így befektető jelölté lép elő. Na most ez az én alapvetésem, ugye nem mindenbe felel meg ennek természetesen szerencsére a darab, hanem ettől sokkal gazdagabban elágaznak a szituációk. A lényeg az, hogy egy betöréssel kezdődik a darab, és kiderül, hogy a betörő, a nagy ékszerész és a gyáros mégiscsak valamilyen módon üzlettársak lesznek. A dolog lényege az, hogy mindenféle mellékágakkal, ahogy egy rendes egész estét betöltő darabnak működnie kell, kiteljesedik ez a társaság, megismerkedünk a lányával, akiről kiderül, hogy nem annyira lumpen, inkább egy rendes, dolgos valaki, és egy őszinte személyiség, megismerkedünk majd a menyasszonnyal, aki viszont aranyosnak, kedvesnek mutatkozik, majd pedig kiderül, hogy eléggé pénzéhes. Megismerkedünk a gyárossal magával közelebbről, aki azon túl, hogy játékszenvedélye rabja, emberi vonásokat mutat, és nem érzéketlen a leánya jövője irányában és szempontjából, és hát a többieket is. Mindenkit nagyon érdekes figurák alakításában látjuk majd viszont. Amit majd hallanak, az néhány olyan jelenet a darabból, amelyben nem lőjük le a poént.
De ízelítőnek kiválóan megfelel. Köszönöm szépen, most egy kis zene következik.
Csini baba neves felé,
Csini baba,
Csini baba szeres belé,
Csini, Csini baba,
te leszel az édes angyalom, őrző angyalom, életem egész. Csini baba becíz leké,
Csini, Csini baba,
Csini, Csini teli gyenyé,
Csini, Csini baba,
ne haragudj kérlek rám azért, mert egy csókodért elepedek én. Színes karton ruhám, csupa karka virág, hangot lágyan igéz, ellenállni nehéz, pesti lány vagy is kész. Szeretem a szemed színét,
Csini, Csini baba,
de nem tudom a neved semét,
Csini, Csini baba,
Csini baba úgy szeretlek én, s így nevezlek én, Csini baba légy hát az enyém. Szeretem a szemed színét,
Csini, Csini baba,
de nem tudom a neved semét,
Csini, Csini baba,
Csini baba úgy szeretlek én, s így nevezlek én, Csini baba, légy hát az enyém.
Csini, Csini baba,
légy hát az enyém.
Csini, Csini baba, Csini baba,
légy hát az enyém.
Csini, Csini baba, Csini baba,
légy hát az enyém.
Szeretettel köszöntöm a Zugrádió mikrofonja előtt Beregi Péter színművészt, és most arra kérem, hogy Zugló színházi múltjáról, vagy nem létező múltjáról szóljon néhány szót. Eddig az éles szín, az a köldökzsinór, ami zuglóiakat összekötötte itt a helyszínen a színházi élményekkel. De a művész úrnak azért ezzel kapcsolatban van egy kis visszatekintője, ha jól tudom.
Igen, de most finten rosszul hallottalak volna, hogy a múltjáról, vagy a nem múltjáról. Múltom nekem nincs, Zuglónak viszont van. Ugyan színház, mint olyan, tehát állandó színháza nem volt Zuglónak soha. Volt a Fáskör, és volt, egyébként ott remek színészek játszottak nyári játékokat, a Csortos Gyulától kezdve még a Bajor Gizi is fellépett a Fáskörben, és volt még egy színház, amit a Kazimír Károly vezetett, bent volt a Liget közepén. Hát én most nem mondom meg, hogy annak a színháznak mi volt a neve, azt majd esetleg egy kérdésben feltesszük a kedves hallgatóknak, és aki válaszol rá, az majd kap egy tiszteletjegyet Karinti Nagy Ékszerész című darabjára, mondjuk itt a civilházban. Na, a lényeg az, hogy tehát én oda kijártam, rendszeresen néztem előadásokat, és egy alkalommal, hogy még történetet is elmeséljek, Verebes Károly, közismerten Verebes Pistának az édesapja, nagyon rosszul vezetett autót, szóval rendszeresen karambolozott, és meglátott engem és a feleségemet, amint sétálunk ki a Ligetből, és azt mondta, gyerekek, egyfelé lakunk, elviszlek benneteket. Hát én óvatos ember lévén mondtam, nem, inkább sétálnánk egy picit. Majd Inke László megállt, és azt mondta, üljetek be, majd én elviszlek. És elérkeztünk az első megállni kötelező táblánál, ahonnan itt is hátulról belénk rongyolt Verebes Károly, és ránk kiabált, nem mindegy, hogy hová ültök, gyerekek. Na szóval a lényeg az, hogy ezen kívül is azért megfelelően remek élményeim voltak a Körszínházban, érdekes darabokat mutattak ott be. Na de visszatérve Zuglóra és a színházra. Én nem tudom, hogy mi kéne ahhoz, hogy legyen az éles színnek, nem véletlenül éles mindenféle szempontból. Az is, amit mond ez a színház, meg az is, aki ezt kitalálta, és évtizedek óta csinálja Éles Béla barátom, én 40 éve ismerem őt, és még arra is emlékszem, hogy egyszer a Fradi pályánál megállítottam őt, és azt mondtam, hogy te lenne egy darab, amit a Hámori Tibi írt, azt ne is folytasd, be fogjuk mutatni. Játszottam vele együtt Székesfehérváron, emlékezetes pillanatok voltak a három testőrben, szóval sok minden összeköt minket, sőt, még kezdő színész koromban behívott a rádióba egyszer-kétszer, és ez a kapcsolat, ez abból táplálkozik a mai napig, legalábbis részemről mindenképp, hogy adva van egy mániákus őrült, aki minden áron hisz abban, hogy a színház fontos, hisz abban, hogy a színház tud valami olyat mondani az embereknek, ami fontos. És meg kell, hogy mondjam, olyan korban élünk, amikor ez nagyon-nagyon fontos. Ugyanis az értékrendszer egy kicsit, ezt sokan elmondták, már válságban van. Én látom azt, hogy ebben nem az emberek a hibásak, hanem azok, akik a kultúrát irányítják. Mert mondjuk egy ekkora kerületben, mint Zugló, ha jól hallottam, ez a harmadik legnagyobb kerülete Budapestnek, hát ez nem létezik, hogy ne legyen egy ilyen csapatnak például egy állandó játszási helye. Én arra gondoltam, hogy milyen csodálatos karácsonyi ajándék lenne mondjuk a karácsonytól, hogyha ezt létrehozná valamikor. Mert látom, hogy van rá igény. Ebben a pici színpaddal rendelkező civil házban is olyan pillanatokat tudtunk ezzel az előadással megpendíteni, ami lélekemelő és nagyszerű. Na de visszatérve azért még a kerülethez és a színházhoz. Én úgy gondolom, hogy egy ekkora területen fekvő kerületnek, mint Zugló, feltétlenül jót tenne az, hogyha valahol a kultúra azért rendszeresen és állandóan beköszöntene, mert én hiszek abban, hogy nincs rossz közönség. Én hiszek abban, hogy a színház képes arra, hogy megmozdítsa a lelkeket és a fejeket. Megmondom azt is, hogy miben nem hiszek. Nem hiszek a próba nélküli premierben, nem hiszek a színész nélküli szereposztásban, és nem hiszek a néző nélküli színházban. Tudnélik, azért fontos ez a dolog 2500 éve Európában, és több száz éve most már Magyarországon is, mert mindent túlélt, amire azt hitték, hogy nem éri túl. Túlélte a néma filmet, túlélte a hangos filmet, túlélte a televíziót, és egészen más közvetlen élményt kapni, és nekünk színészeknek is egészen más személyesen találkozni a közönséggel. Ez egy élő valami, egy élő dolog, és én úgy gondolom, hogy amíg az Éles Béla él, ő ezt az élő dolgot folytatni fogja, ha a föld alatt, ha a levegőben, valahol biztos, és megérdemelni ez a csapat, és személyesen ő is, hogy kapjon egy olyan játszási helyet, ahol a próbák és az előadások biztosítva vannak. Mert színészt kap, mert hisznek benne. Színészt kap, mert felvállalják ezt a hivatást, vagy felvállalják inkább, hát hogy is mondjam, ezt a missziót. Mert most megint missziót tölt be a színház. És valahol hallottam, és akkor itt is továbbadom, hogy igen, könnyű egy gyárat lebontani, lebetonozni az alapokat, és két év múlva könnyű szerkezetből fölépíteni egy üzemet, és önti ki magából a terméket. De egy művelődési házat, egy könyvtárat megszüntetnek, az hosszú évtizedekre teszi szegényebbé azt a környéket. Viszont ahol egy rádió elkezd dolgozni, mint ahogy ezt ti is csináljátok, az már egy kis hóvirág, ami kidugta a fejét, és egy színház, amit Zuglóban működhetne úgy állandó helyjel, én azt hiszem, hogy az már nem egy hóvirág, az már egy gyönyörű pálmafa lenne, hű, micsoda képeket mondok. Na szóval a lényeg az, hogy színházat csinálni nagyszerű dolog, és mi szeretnénk, hogyha ez megfelelő körülmények között létrejönne. És egyszer majd valaki elmondana egy rádióadásban, hogy igenis van egy állandó hely Zuglóban, ahol színházat lehet nézni. Karinti darabot játszunk, Karintival fejezem be. nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, hát akkor ezt most elmondtam nektek. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Mi köszönjük. Most akkor egy kis zene következik, és utána egy dialógussal folytatjuk a Nagy Ékszerész című darabból.
Szebbek, mint ezer tündérvilág. Figyeld a kék Dunát, színezüst tükrén a holdvilág. Amikor a Gellért hegyre leszáll az ég, fűfa virág, mint szerelmes mesék. A pesti éjszakák szebbek, mint ezer tündér világ. Mint ezer tündérvilág. Figyeld a kék Dunát, színezüst tükrén a holdvilág. Amikor a Gellért hegyre leszáll az ég, hűfa virág, mint szerelmes mesét mesél. A pesti éjszakák szebbek, mint ezer tündér világ.
A mai levelek, tessék.
Köszönöm.
Írja alá, kérem, azonnal postára kell adni.
Igen.
El sem olvassa?
Felesleges, megbízom önben.
Túlságosan is megbízik bennem. Ott a papíron. Egy hónapja még azt sem tudtam, hogy néz ki egy üzleti levél.
Hát én sem. Honnan tudnám most jobban, mint maga?
Magából sohasem lesz igazi főnök. Egy igazi főnök elfből mindig mindent jobban tud. Van még valami mára?
Igen, itt van a raktárból kikért anyagok listája. Kérem, tekints át, hogy... De nem, elmúlt már 6 óra, nem szabad ilyen sokáig dolgozni.
Badarság! Egy éjszakai műszak sokkal jobban kifárasztott, mint egy egész heti munka.
De reggeltől
estig... Ez nekem nyaralás.
Nem, reggeltől estig nem. Itt van a raktárból kikért anyagok listája. Kérem, tekints át, hogy... De nem, elmúlt már 6 óra, nem dolgozhat ilyen soká.
Badarság! Egy éjszakai buli sokkal jobban kifárasztott, mint egy egész heti munka. Ez inkább nyaralás nekem.
De nem, hát reggeltől estig ez nem.
Maga ugyanezt teszi.
Egy férfi az más. Egy férfi nem élhet munka nélkül.
Maga túlságosan naív és becsületes ahhoz, hogy felismerje, hogy miféle bandába keveredett.
Bandába? Hogy mondhat ilyet, kisasszony? Én úgy vettem észre, hogy az alkalmazottaink egytől egyik tisztességes, becsületes emberek.
Az alkalmazottak igen, de a főnök és az igazgató urak. Na, ezektől féltem én magát.
Nagyon kedves, hogy így a szívén viseli a sorsom. De nem kéne ennyire aggódnia, értem. Én hozzászoktam a veszélyhez. Tudom, hogy itt is küzdenem kell, harcolnom, de szilárd erkölcsi talajon és emelt fővel teszem mindezt. Tessék?
Kezeit csókolom, kisasszony. Szép jó napot, főnök úr.
Csókolom. Cégvezető úr, mi tetszik?
Holnap be kell küldenünk az adóbevallást. Épp most készültem el vele. Parancsoljon beletekinteni.
Köszönöm. De hiszen ez teljesen hamis.
Hogyan? Természetesen.
Na de kérem, a tavalyi bevétel ennél sokkal...
Már 1000, bocsánat, főnök úr, de ennél kevesebbet nem lehet bevallani.
Kevesebbet? Drága barátom, a tavalyi bevétel 5-ször ennyi volt.
Hát ezt nem értem. A főnök úr többet akar bevallani?
Hát én úgy tudom, hogy a valóságnak megfelelően kell az ilyesmit.
Kelleni kéne, de nem szokás, ennyit még én is tudok.
Ez kérem, így igaz? Én 20 éve szolgálom ezt a céget, és 8 éve teljesen önállóan készítem el az adóbevallást. Tavaly előtt még veszteséget is sikerült kimutatnom, kérem. Nem, önzetlenségből mondom, ugye, mert hogy én ezért nem kértem soha fizetésemelést.
De kérem, ez közönséges csalás!
Csalás? Hát én mindjárt elájulok, nekem rossz a szívem. A főnök úr csalásnak nevezi, hogy nem valljuk be a teljes bevételünket?
Tessék.
A főnök úr unokahúga,
Jó reggelt!
Kezüket csókolom.
Kihez van szerencsénk, uram?
A fiatal főnök úr kezét csókolom.
Ó, nagyon örvendünk.
Már hallottunk önről.
Milyen kedves fiatal ember, ugye?
Jaj, nagyon.
Nos, mit parancsolnak a hölgyek?
Tulajdonképpen azért jöttünk, mert az unokabátyánkkal akartunk beszélni, de...
De úgy hallottuk, hogy hirtelen elutazott.
És nem értjük, hogy miért nem küldte el...
Ehabi apanázsunkat. Még most sem értjük.
Eddig bármikor elutazott, mindig gondosan ügyelt rá, hogy megkapjuk a pénzt.
Eddig mindig jó fiú volt, bőkezű, sohasem kellett kérnünk tőle.
Ezért különös, hogy most egyszer csak megfeledkezett rólunk.
Bár én mindig mondtam, hogy könnyelmű.
Nem mondd ezt, kedvesem. Bizonyára hirtelen kellett elutaznia, és hamarosan visszatér.
Nem, de vár, uram.
Ugye, vár, uram?
Hát ez nem túl valószínű, ugyanis a visszatérésre teljesen bizonytalan.
Látod ezt, kedvesem?
Látom. És most mit tegyünk? Ami kedves fiatal barátunk bizonyára lesz olyan szíves, és megelőlegezi az apuházunkat. Nem, de vár. Ezekért a rongyokért, amiben most lát minket, még...
Még ezekért is tartozunk.
Hát a dolog nem olyan egyszerű, tudnélik...
Tudnélik, nincs egy vasunk se.
Micsoda?
Micsoda? Hát miből lesz kabátkája a kutyuskámnak, masnicskája a cicuskámnak?
Aranykalitkája a papagájnak, és egyáltalán miből veszük meg az új ruhakollekciót?
A Chanelt, a Diort, a Mystic Day-t. Tönkre mentünk.
Végünk van.
Tönkre mentünk. Végünk van.
Zengodol, Argentinától Peruig. Tudják már, marihuana, csap-csap-csap. Szállodol, Rosariótól Andezig. Táncolják, marihuana, csap-csap-csap. Csodás a ritmus,
marihuana,
marihuana,
marihuana, csap-csap.
Szállodol, Rosariótól Andezig, csak ez jár, marihuana, csap-csap-csap.
Marihuana,
csodás a ritmus.
Marihuana,
marihuana,
marihuana, csap-csap. marihuana,
csodás ritmus,
marihuana,
marihuana,
marihuana, csak-csak.
Szálladol, Rosariótól átezik, csak ez jár, marihuana, csak-csak-csak.
Csa-csa-csa.
Kinek mit jelent Karinti? Kondákos Zsófi a lányt játssza a darabban.
Tudtam, hogy ez a kérdés el fog majd hangzani, mit jelent nekem Karinti. Hát most azon túl, hogy játszom ebben a darabban, és így egy kicsit közelebbi kapcsolatba is kerültem vele, még jobban ugye megismerhettem az ő nyelvezetét és stílusát, bár hát ugye tanultunk róla a gimnáziumban, meg a Gornagy Mária színi tanodában végeztem, úgyhogy így kerültem eddig kapcsolatban vele. De én inkább azon gondolkodtam, hogy mikor volt az első olyan élményem, ami Karintihez köthető, és hát az irodalom órát eltekintve, igazából én tanultam ugye angolul még a suliban, meg hát később is, és vettem egyszer egy ilyen angol nyelv oktató könyvet, léteznek ilyenek, ami különböző szinten tanítják az angol nyelvet, és ezt megláttam Karintibe, tehát Frigyes Karinti, Please Sir, ez a tanár úr kérem című novellája Karintinek, és tulajdonképpen ez volt az első még a gimiben, amit én elolvastam tőle, és ugye angolul olvastam el. És azt vettem észre, hogy bár ugye angolul van írva, és szerintem angolul kicsit kevésbé lehet kifejezni az embernek a mondani valóját, de hogy ezt én végigélveztem, és végignevettem az egészet, és akkor megfogalmazódott bennem, hogy ha ez angolul ennyire jó pofa, akkor valószínűleg magyarul még mulatságosabb, és még szórakoztatóbb lesz, úgyhogy én a tanár úr kéremet angolul olvastam el először, és aztán magyarul. És beigazolódott, amire gondoltam, hogy valóban ez egy nagyon szórakoztató írás. És hát ez továbbra is így van, így maradt meg Karinti a fejemben.
Időtálló Karinti humora?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát a humora mindenképpen, csak például ezt a darabot is, ahogy próbáltuk, az ő kifejezésmód, ezek a jelzőzött mondatok, vagy hogy mondjam, minden sok jelzővel ír le, az már annyira nem. Tehát manapság már nem így beszélünk, és egy kicsit kellett is a darabon is egy picit így húzni, meg egy-két jelzőt, vagy behelyettesítettünk másra, hogy egy kicsit maibb legyen, meg érthető, meg hogy ne legyen unalmas ezáltal. Mert mai emberek szerintem már ehhez nincsenek hozzászokva, hogy egy gondolatot, egy jellemzőt, azt hatféleképpen leírom, hogy ő ilyen meg olyan, hanem mondok rá egy szót, és ezzel van jellemezve. Tehát, hogy a nézőnek is ezt végig kell várnia. Úgyhogy ezen próbáltunk egy kicsit így rövidíteni.
A nagy ékszerész már megy egy ideje, úgyhogy van tapasztalat, hogy fogadja a közönség, erről mit tudna mondani?
Hát abszolút jól, de nyilván mindig, szóval azért azt is megfigyeltem most már, hogy a Béláéknál játszom egy ideje, hogy nem mindegy, hogy hova megyünk, mert vannak helyek, ahol észrevettem azt, hogy igazából eddig bármit vittünk oda, óriási ováció és nagy taps és szuper közönség, és van, ahol meg nem veszik annyira a dolgokat, de szerintem ez most nem attól függ, hogy Karinti vagy más, hanem attól, hogy éppen ott abban a körzetben vagy abban a környezetben hogy ülnek be az emberek egy darabra, vagy egy színházba. De ennek abszolút jó a fogadtatása.
Kondákos Zsófi, köszönöm szépen. Ez itt az Ugrádió, Zugló hangja. Folytatjuk az Éles szín bemutatja című műsorunkat. A mai adásban a Nagy ékszerészről beszélgetünk Éles Bélával, a darab rendezőjével. Arra kérem, hogy mutassa be a szereplőgárdát, akik visszatérő vendégek már a Civilházban és ebben a darabban, illetve más darabokban is többször szerepeltek.
Ennek a darabnak a társulatból ugye azok a szereplői, akik egyrészt karakterükben, az eddig eljátszottat szerepeik alapján az én rendezői elképzeléseimben azonosakká váltak azzal, akiket a Karinti darablapjain olvastam. Másrészt pedig az is befolyásolja a szereposztást adott időszakban, hogy sajnos most nem úgy, mint Budaörsön, a társulat nem sértetlen. Tehát társulatban dolgozunk, együtt vagyunk több éve, mint egy 30 színművész, de ugyanakkor, mivel havonta viszonylag kevés előadásunk van, nem úgy, mint korábban Budaörsön, ahol havi 25-öt játszottunk minimum, ami azt jelentette, hogy mindenki megkapta a megfelelő eladás számot és a megfelelő fizetését. Most számolnom kell azzal, bár furcsa, hogy egy művészeti vezető, egy rendező erről beszél, de befolyásolja a szereposztást azt, hogy abban a 3 hónapban, amikor tervezzük a bemutatót, akkor ki hol vállalt még feladatot. És van úgy, hogy a saját társulatunk tagjai közül van, aki éppen adott időszakban a saját produkcióban nem tud részt venni, olyan súllyal, olyan számmal szerepel a máshol vállalt feladat. Tehát summa summarum, kicsit a társulaton belül is kiszolgáltatottak vagyunk annak, hogy több felé kell mindenkinek dolgoznia ahhoz, hogy megéljen. Természetesen elsődlegesnek mindenki számára ez a széles szín számít, és a munkájának a lényegét, érdeklődésének a középpontját, és hát szerencsére számomra, művészi szempontból, az is a lelkesedésének, vagy a szakmai odaadásának is egy lényeges részét képezi az, hogy itt együtt mit teszünk. A betörőt Bodor Géza alakítja, aki egy nagyon tehetséges fiatal színész, akit a Jóban rosszban is láthattak a nézők rövid ideig, ha jól tudom, és jól emlékszem, akkor a polgármester szerepében az öreg betörőt Urmai Gábor játssza, egy remek karakter színész. Várkonyi Andrást láthatják 28-án a gyáros szerepében. Ők felváltva játsszák ezt a szerepet Heller Tamással. A bemutatón, ugye, mert ez a második előadás ebből a darabból itt, a civil házban a bemutatón Heller Tamást láthatták. Kundákor Zsófi, aki 4 éve van a társulatunknál, ő a, szabad így mondom, jó értelemben, ő az ügyeletes üdvösként, a operettársulatoknál úgy hívják, hogy primadonna, tehát azokat a szerepeket, amelyek az ő kellemes, kedves modorának és fiatal korának megfelelnek, ezeket mind ő játsza most. A mennyasszony érdes, furcsa, jópofa, humoros szerepében Madár Veronikát látjuk, a rendőr felügyelőt Kertész Péter játsza nagy szakmai biztonsággal és jókedvűen, remek karakterisztikával. Valer Gabit és Nyerte Zsuzsát, 2 szolid, jókedélyű és nagyon kellemes hölgynek álcázva, a megfelelő pénz megszerzését célozva Nyerte Zsuzsát és Valer Gabit látjuk. Én ebben a darabban a Bolondok háza orvosát egy kis jelenetben játszom a darab végén, aki hát azért jött, hogy valahogy rendet tegyen. Egyik műszaki kollégánk bukkan föl a 2. számú betörő szerepében, Győri László. Zenét ehhez a darabunkhoz is Koka Vecsiván írta, a díszleteket Harmati István műszaki vezetőnkkel én terveztem, a jelmezeket Rományi Nóra skiccei alapján Nagy Imre volt, aki kivitelezte, munkatársaim voltak Kikinger Gábor és Kabódi Szilvia a rendezésben. Én nagyon örülnék neki, hogyha 28-án meggyőződnének róla, hogy nem csak beszélni érdemes róla, hanem megnézni is érdemes ezt a darabot.
Köszönjük szépen, annál is inkább, mert tudom, hogy ez egy régi nagy kedvenc ez a darab, és még jóval az elkészülte, vagy a próbák előtt már beszéltél róla, tervezted, ez az egy olyan darab, ami különleges helyet fogad el a szívedben, mert valahogy közelebb áll, azt érzem, a rákészülésből. Nézd, a lelkesedést éreztem még, amikor először szóba került.
Hosszú-hosszú éveken át újra és újra elővettem, elolvasgattam. Hát ugye vannak olyan darabok, amelyek először olvasmányélményként ragadnak meg, és akkor félreteszed, mert még nem volt megfelelő képződmény az agyadban, hogy mit, hogyan, kivel, merre, és aztán, amikor újra előveszed, és már körvonalazódik, hogy a egyes olvasott mondatok megszólalnak a füledbe X vagy Y kollégát hangján, akkor már közelít a vész. Akkor már azt jelenti, hogy a következő alkalommal, amikor a nagyon szerény anyagi lehetőségek ezt megengedik, akkor már ezt meg kell csinálni. Mert utána aztán elérik a dolog. Sajnos van olyan, most újra a kezembe került a Fordnak a Kárhogy kurvája, amit sokáig ugye a világirodalomban először abban szerepel a testvérszerelem, azért az óriási dolog volt a 17. század elején, de sokáig foglalkoztatott, de bizonyos okoknál fogva korábbi színházamban Budaörsön nem éreztem, hogy ezzel elő kell jönnöm, eszméletlen jó darab, itt pedig még nem tartunk ott, úgy érzem, hogy a közönségünk különösen felkapna egy tragikus játékot, mert annak is megvan a szépsége. Tehát ez csak annyi, hogy ez eltűnt, elaludt, tehát visszatérve erre a darabra. Karinti nekem egyébként is, hogy mondjam, útkijelölő szerzőm, mert az egyetemi színpadon, mielőtt elkezdtem rendezni, elsős egyetemista koromban ilyen magán indítatással a Bergendi Együttes előadó művészként, a Bergendieknek voltam a konferenciája, a bohóca, és a közgáz félemeleti Dimitrov vámháztéri klubjában volt összejövetel, és ott életemben először egy sámlit, nem, egy hokedlit találtak a kollégáim, arra álltam föl, és ilyen közvetlen utcaszínházi karakterben olvashattam fel a Karinti Viszek egy könyvet című kis humoreszkét, amit sikert aratott, ezen felbuzdulva tanultam meg a cirkuszt, amit azóta legalább 2000-szer mondtam el, egyszer majd itt a civil házba talán, ha csinálunk évzáró gálát, akkor itt majd el tudom mondani.
Ezek voltak tehát a kezdetek. Én köszönöm szépen a részvételt. Először is mindenkit arra buzdítok, hogy akkor ezen a héten, vagyis április 28-án pénteken jöjjön el megnézni a Zuglói Civilházban a Nagy Ékszerészt, és várunk szeretettel vissza, hiszen a tervünk az, hogy ez a műsorsorozat minden alkalommal, amikor az Éles Színnek itt színi előadása van a Civilházban, akkor azon a héten egy promóciót csinálunk, egy ízelítőt, és talán olyan háttér dolgokról is egy kicsit tudunk beszélgetni, ami a nézőknek többet ad, mint önmaga a darab.
Már boldogan érzem, május 17, nem válok el.
Azzal jelentkezünk legközelebb. Köszönöm szépen, sziasztok!
Szép az idő, százevező, csottog a vízben már. Magasra szárnyalottal, száz fiatal, éneke vígan száll. Egy dunaparti csónakházban, nagy a jó kedv minden nap. Húzik az ember boldogságban, és a jó Duna víz simogat. Napozunk órák hosszat lázban, és a csókból csapban száz. Olyan szép a Dunán, ilyen nyári délután, de vidám ez a csónakház. Thank you. az idő, százevező, csattog a vízben már. Magasra szárnyal a dal, száz fiatal, éneke vígan száll. Egy dunaparti csónakházban, nagy a jó kedv minden nap. Úszik az ember boldogságban, és a jó Duna víz simogat. Napozunk órák hosszabb lázban, és a csókból csattan száz. Olyan szép a Dunán, ilyen nyári délután, de vidám ez a csónakház.